Kegyelmes Istenünk, áldott Atyánk, háladással, köszönettel, hódolattal kívánjuk imádni Neved, és köszönni az irgalmat, a kegyelmet, a lehajlást, a gondviselést, amellyel itt vagy köztünk most. Kérlek alázattal, Uram, tapasztaltasd meg mindannyiunkkal személyesen a te jelenlétedet. Kérünk szent lelked által, s annak valóságos érintése által, érintsed a lelkünket, a szívünket, legyen életváltoztató, legyen szívmozgató, legyen dicsőségedet szolgáló, ami együtt létünk ma délután. Ige hirdető, bizonságtevő, költeményt mondó, éneklő, ígét hallgató, mindannyian legyünk azok, Istenünk, akik a te jelenlétedet észleljük és tapasztaljuk. Az ördög munkáját roncs le, semmi munkája ne érvényesüljön ezen a délután. Az Úr Jézus nevébe kérünk, amen.
Isten tiszteletünk alapjaként két helyről fogunk Isten igéjét olvasni. A Máté evangélium a 5. részéből az 5. verset, és a Mózes 4. könyve 12. részből az első 14 verset, tehát az egész részt olvassuk fel. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Mózes 4. könyve 12. rész. Egyszer Miriam és Áron Mózes ellen beszélt a kusi asszony miatt, akit feleségül vett, mert Mózes kusi asszonyt vett el. Ezt mondták, vajon csak Mózes által beszélt az Úr? Nem beszélte mi általunk is? De az Úr meghallotta. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb. Az Úr mindjárt ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Míriámnak. Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához. Ki is mentek mindhárman. Akkor az Úr leszállt felhőoszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Míriámot, ők ketten pedig oda mentek. Az Úr ezt mondta, halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá, de nem ilyen Mózes, a szolgám. Őre az egész házam van bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy meritek hát beszélni szolgám Mózes ellen? Az Úr haragja gerett ellenük, és elment. Amikor a felhő eltávozott a sátortól, Míriám egyszerre poklos lett, olyan, mint a hó. Áron Míriám felé fordult, és látta, hogy poklos. Akkor ezt mondta Áron Mózesnek, kérlek, Uram, ne rót föl nekünk ezt a vétket, hogy esztelenül vétkeztünk. Ne legyen olyan, Míriám, mint a halva született, akinek a teste félig már oszlásnak indult. Ezért így kiáltott Mózes az Úrhoz, Istenem, gyógyíts meg őt! Az Úr azonban ezt mondta Mózesnek, ha csak az apja köpte volna is arcul, akkor is szégyenkeznie kellene 7 napig. Zárják ki a táborból 7 napra, és csak azután fogadják vissza. Kizárták Míriámot a táborból 7 napra. A nép nem vonult tovább addig, amíg vissza nem fogadták Míriámot. Azután elindult a nép Hacertóból, és a Párán pusztában ütött tábor. Amen.
Most az ő kezei
Megfigyeltik a testvérek, hogy most egy néhány vasárnapon is, ezt követően is a hegyi beszédről, az Úr hegyi beszédével fogunk foglalkozni. Nagyon csodálatosak ezek a tanítások, és megfigyeltem, hogy az Úr Jézus soha nem kért tőlünk olyat, tőlünk gyermekeitől, amiben ő ne tudott volna példát mutatni. A ma délután igénynek a mottója, boldogok a szelidek. Egy igeverset szeretnék felolvasni, ugyancsak az Úr Jézusok a szavait, a Máté evangélium a 11. rész 29. versét. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Itt az Úr Jézus arra is buzít bennünket, hogy tanuljuk. Hogyha megfigyeljük, a mi lelkéletünkben ugyanolyan létfontossága a tanulás, mint az imádkozás, vagy a közösségnek gyakorlása is. Többek között két szélsőség lehet a tanulásban, a lelkéletünkben, az Úrnak a iskolájában. Sokszor úgy veszem észre magamról, hogy nagyon nehéz, nagyon rossz tanuló vagyok az Úrnak iskolájában, és többek között két szélsőség lehet. Az egyik az, hogyha lelki lustaság van a életünkben, lusták vagyunk tanulni, és úgymond évek, több évek alatt a tejnek az eledelével táplálkozunk, tehát még lelkileg kiskorúak vagyunk, és úgymond régi emlékekkel tápláljuk a mi lelki életünket, és avval próbáljuk úgy tejázgatni a mi lelki életünket. Van egy másik véglete is, akik belemerülnek, nagyon belemerülnek a tanulásba, egy másik végletbe esnek, akik túlzásba viszik, és ezek több ilyen gyakorlatot a lelki életben visznek, több ilyen gyakorlatot, és ha megfigyeljük, mindez a két véglet a lelki szegénységhez vezethet bennünket. Nagyon fontos, hogy helyesen tanuljunk, ahogy az Úr Jézus is szerette bennünket tanítani. És ha megfigyeljük az evangéliumokban, az Úr Jézus többször is, nem csak itt ebben az igében, többször is látjuk, hogy buzított a tanítványokat, többször is buzított a sokaságot, hogy tanuljatok tőlem, tanított a farizeusokat, a tömeget tanított az Úr Jézus. És úgy érzem, hogy bennünket is szeretne tanítani az Úr Jézus, csak fontos ez, hogy milyen a hozzáállásunk, szeretnünk-e tanulni az Úr Jézus Krisztustól. Egy igeverset szeretnék felolvasni. A János evangélium a 14. rész 26. versét. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe jutat mindent, amit én mondtam nektek. Ha megfigyeljük, hogy Isten szent lelke is kíván tanítani bennünket, és elvezet minden igazságra. A fontos az, hogy tudok-e figyelni Isten szent lelkének a vezetésére. Ha megfigyeljük Dávidnak az életét, ő nem járt zeneiskolába, nem végzett ilyen zeneelméletet, de mikor ő a hárfájával elkezdett pengetni Saulban, aki gonosz lélek volt, megenyhült a király. Nem végzett zeneiskolát, hanem ott volt benne Istennek élő szent lelke, és Istennek szent lelkével által tudott zenélni. Vagy említenék egy másik testvérünket, Kornya Mihály testvért, nem végzett teológiát, nem végzett homiletikát, különböző iskolákat, de ott volt Istennek élő lelk az életébe is. Több ezer lelket vezetett a Krisztushoz. Azért, mert kész volt tanulni Istentől. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy nem kell zeneiskolába járni, vagy nem kell teológiára, de kell járnunk, de nagyon fontos, hogy ott legyen Isten lelke, hadd tudja munkálni a mi életünket Istennek lelke, és akkor a mi szolgálatunk áldásos lesz a környezetünkre. Nemrég a bátyám elkért az autómat, és ahogy miután beültem, hát nem láttam, hogy mit tett bele, de éreztem az illatát, egy illatosító, és én valahogy úgy képzelem el, ami a keresztény életünket, hogy Isten arra helyre, ahol helyezzük bennünket, mi egy olyan kell legyünk, mint az az illatosító, hogy azon a helyen kell árasszuk Krisztusnak az illatát, azt az áldott közösséget, hogy vágyanak utánunk, vágyanak mellettünk dolgozni, az a munkatársunk, vagy az iskolatársam, vágyon mellettünk lenni. Ilyen kell legyünk, mi Isten gyermekei. Ezt szeretné munkálni Isten szent lelke, erre szeretne tanítani bennünket Istennek szent lelke a mi életünkben. Ha megfigyeljük, hogy a tanítványok sokszor vágytak tanulni az Úr Jézustól, és volt egy ilyen vágy a szívükben, hogy tanuljanak az Úr Jézustól. Egyik alkalommal például arra kérték, hogy észrevették, hogy nem tudnak imádkozni, és arra kérték az Úr Jézus, hogy taníts minket imádkozni. És akkor tanított az Úr Jézus a tanítványokat a mi atyánk imádságra, nagyon csodálatos imádság, de sajnos volt olyan az életükben, ami elkerült az ő figyelmüket, és nem kérték az Úr Jézus, hogy tanítsa őket, tanítson bennünket. És egy ilyen dolog is, ami a délután igénynek a mottoja, a szelídség. Az Úr Jézus ajánlott a tanítványnak, hogy tanuljátok meg, hogy szelíd vagyok. Ha megfigyeljük, hogy a délőtt a testvérünk a Galata levél 5. részből olvasta, majd ha tovább olvassuk, ott meglássuk a léleknek az egyik gyümölcse, egy nagyon fontos gyümölcse, ami a léleknek, a Szentlélek munkája az életünkben, a szelídség. És én úgy látom, hogy nekünk a mi életünkben, hogyha ott van a szelídség, hogyha szelídek tudunk lenni, sokszor a nehéz körülmények ellenére, ez egy nagyon fontos jel a mi életünkben, hogy újjá vagyunk születve, Istennek szent lelkétől. Tehát nagyon fontos jel a mi életünkben, hogy Isten lelke munkálkodik bennünk, és ha megfigyeljük, hogy több ilyen gyümölcsöt felsorol Pál apostol a Galata levélben, de a szelídség is többek között egy nagyon fontos téglája a mi lelki házunknak, ami nagyon fontos, hogy meglegyen a mi életünkben. Ha megfigyeljük, hogy említettem, hogy vannak szélsőségek a tanulásban, és lehet, hogy sokszor nem is vágyunk a szelídség után, vagy nem tudjuk ezt tanulni az Úr Jézustól. Lehet, hogy sokszor szeretnénk nagyobb dolgokat tanulni az Úr Jézustól. Lehet, hogy jobban vágynánk arra, hogy ördögöket tudjunk küzdni, vagy különböző csodákat végezni, de a szelídségre is épp olyan nagyon nagy szükségünk van. Vagy lehet, hogy szeretnénk, hogy áldjon meg Isten bennünket, hogy kimagaslódjunk a többiek előtt a mi tudásunkkal, de a szelídség, hogy látjuk itt Isten igéjében, hogy az Úr Jézus felhívja a mi figyelmünket is, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És a végül, ha megfigyeljük itt a 29. versben, a Máté 11. részében, egy nagyon fontos ígéret követi, hogyha meg tudjuk ezt tanulni az Úr Jézustól, és hiszem, hogyha kérjük tőle, hogy megadja ezt nekünk, az Úr Jézus a szelídséget, és megnyugvást találtok a ti lelkeiteknek. Egy ilyen ígéretet tett az Úr Jézus, hogyha meg tudjuk ezt tőle tanulni. Hát kívánom, hogy ezen a délutánon is az Úr Jézus hadd tudja ezt a Szentlélek által, ezt a gyümölcsöt tovább nevelni, tanítani a mi életünkben. Amen. Most a zenekar szolgálat. Az énekar szolgálat kérjük, és utána Kassa Dániel fog szolgálni.
Uram, csak az a bajom, hogy mindig kicsit legyek, hogy vezetve sétem borba, rossz utra kentébe gyek. Jó vagy hozzá, Uram, kisebb, szolgázolok már szívesen. A szívem, a jegyeket, a mennyet, tőlednyeket. Jézus el,
Isten nyugalma. Vannak percek, amikor nincs bennünk Isten nyugalma. Testünk elcsábul minden kihívásra. Úgy érezzük, szorít, s karmol a harag, s visszavágni késztet minden pillanat. A dű sodrásának nem szabad engedned, lajhár módjára kell ebben lépkedned. S ha a lépés közben csendben elgondolkozz, lépet befejezned, már nem is akarod. Gondolj Jézusra, útján volt kísértés, de mindig simogató maradt az áldott kéz. Harag nem élet soha a lelkében, a megbocsátás volt kard a kezében. Érezd majd, ahogy megnyugszik a szíved, gondolatodban a harag nem épít fészket. Hited legyen erősebb minden bántó szónál, és szárnyalni fogsz a szabadság szárnyán. Talán soha nem tudsz elszámolni 10-ig, de ha bízol, Isten már egynél megállít. Kezed emeld fel magasra. Tartsd vissza, mielőtt az asztalra csapna. Ökölbe szoruló kezedet, bízd új feladatra. Kulcsolódjon össze imádkozásra. Az Úr ad neked mindenhez szorít csendességet, békével tölti el háborgó szívedet. S amikor eláradad majd benned Isten nyugalma, hiába próbálkozik a méregnek lángja, nem lesz abból tűz, már sziklaként elhal, s nyugalmad oly kincs lesz, mint fénynek a nappal.
Thank you. köszöntöm én is a testvéreket, és örvendek, hogy itt lehettem elég hosszú ideig. És meg szeretnék osztani egy pár dolgot, amit megtapasztaltam most az ünnepek alatt. Nagyon örventem már, egy kicsit kifáradva érkeztem ide, és az egyik imaórán, úgy emlékszem, szólt az Úr egy imádság által. Úgy volt az imádság, hogy a megtérő szívet az Úr kedveli, és az Úr elfogadja. És ez a szó, hogy a megtérő szív, ez nekem nagyon sokat mondott, úgy szíven talált, és úgy elmondtam az Úrnak én is, hogy én is ilyen szívet akarok, és ami még az én szívemben nem, ezt, ami még az én szívemben akadály, azt vegye el, és olyan úgy felszabadultam akkor, és nagyon hálás vagyok ezért az Úrnak. Aztán meg is kísértettem már az év utolsó napján, és az év elején egészen mostanig, most nem is olyan rég zárult le, azért, mert sorra mind a hárman lebetegedtünk. És én azért mondom, hogy megkísértettem, mert engem ez lelkileg is nagyon megviselt. És először a fiam lett tüdőgyulladásos, utána a kislányunk, aki most augusztusban született, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak érte. Egy igazi áldást kaptunk benne. És végül én is megbetegedtem a fülemmel, annyira, hogy már nem is hallottam, és csak fájdalomcsillapítókkal tudtam túlélni 3 napot. És annyira elkeseredtem, annyira, hogy úgy gondolom, hogy még az Urat is megbántottam a viselkedésemmel, mert egy olyan érzés fogott el engem, hogy vajon most meg fogok süketülni, nem hallok semmit, nagyon fáj a fülem, és imádkozok, és nincsen az Úrnál válasz, vagy hogy van. És akkor elmentünk az orvoshoz, és az orvos mondta, hogy nincs olyan nagy baj, ahogy én gondolom, csak. És akkor nagyon megszégyeltem magam, mert nagyon erőt vett rajtam egy aggodalom. És eszembe jutott a karácsonyi ige, az egyik karácsonyi ige, hogy mikor Jézus a hajóban aludt, a tanítványok pedig nagyon, tehát elveszítették a hitüket, és a Jézusnak az a szava, hogy ti kicsiny hitűek. Miért van az, hogy nincsen hitetek? És erre ez az ige arra késztetett engem, hogy még egy ilyen kicsi betegségek sorozata is ilyen, ki tud engem borítani, akkor hol állok én, vizsgáljam meg, hogy miért van az, hogy nekem sem volt hitem. És mikor ezt elmondtam az Úrnak, akkor adott újból egy erőt, adott nekem egy reménységet, hogy máskor hittel nézzek fel rá, hittel bízzam az Úrra, ne az én erőködésemből próbáljam megoldani a dolgokat. És nagyon köszönöm neki, hogy nevel a hitben. Nagyon köszönöm neki, hogy az igéje által engem biztat, és ma délelőtt is eszembe jutott, hogy abból az igéből, amit most az előbb is említettek, hogy a test cselekedetei mennyire eltávolítnak minket az Úrtól, és még a célt is el tudom veszíteni, mert akkor emberekre nézek, és az emberekben látok esetleg ellenséget. És ahogy a ma délután ige is van, hogy a szelíd és az alázatos szívűt nem veti meg az Úr. Tehát ha az Úrra nézek, akkor nem az emberekben látok ellenséget, hanem meg kell lássam, hogy az ördög az én ellenségem és az én lelkemet, ő akarja meglopni, megkárosítani, és engem elejteni. És imádkoztam az Úrhoz, hogy adjon ebben az évben ilyen győzelmes életet, hogy ne lássak senkibe ellenséget, és lássam meg, hogy ki az én igazi ellenségem, mert ezáltal minden félelmünket ez az ége, hogyha a szívünkben van, minden félelmünk el tud oszlani, hogyha az Úrra nézünk. És köszönöm a testvéreknek, hogy itt lehettem. Kívánom, hogy növekedjünk hitben ebben az évben is. Amen.
most a fuvószenekar fog ismét szolgálni, és azt követőleg Budai Lajos női testvér szolgál.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Ebben az új évben még az évnek az elején vagyunk, és elég sok időt el voltunk menve itthonról, szinte egy hónapot, és ezért mondom, hogy ebbe az új évben szeretettel köszöntök mindenkit. Hát áldott ünnepet töltöttünk Csíkszeredába. Nem ilyen nagy számú gyülekezetbe, egy kis számú gyülekezetbe, de jó volt ott lenni, jó volt szolgálni, jó volt együtt lenni gyermekeinkkel. Örömmel mondhatom, hogy az Úr nem feledkezik meg a kevésről sem, és gondot visel róluk is. És azt is mondom a testvérnők felé, örömmel és egyben buzdításnak is, hogy abban a kicsi gyülekezetben ahányan vannak nőtestvérek, hát 16 az összlétszám, és abból valamennyien nők, tehát több része nő, mert inkább ilyen félcsaládok vannak, és mégis tartanak női kört. Minden két hétben gyűlnek össze, szerdán este, és foglalkoznak az igével, vagy könyv, ilyen most utóbb csendesül le szívem, vagy mi az? Akinél lecsendesül a szívem, azzal foglalkoztak, és hát igyekeznek mindig összegyűlni, és imádkozni együtt, mert az imának nagy ereje van. Aztán azt is örömmel mondom, hogy volt egy bemerítés is most az év elején, január 10-én, egy fiatal lány, hát nagy csoda volt nekem, és olyan hálás voltam az Úrnak, hogy Uram, hát ebbe a 21. századba is eléred az embereket, egy fiatal lány, aki abban a nagy városban, hát ott volt a többi között, és a Jóisten megszólította az egyik testvérnek a fiával, volt osztálytárs, és úgy került kapcsolatba a hittel, ők beszéltek neki a hitről, és döntött az Úr mellett, és most beismerítkezett. Hát nagy öröm, volt nekünk ez, hogy az Úr nem hagyja le őket se, és gyarapítja az üdvözülendők számát. Szeretettel köszöntik a testvérek, a csíkszeredai testvérek, a szatmári testvéreket, és Isten áldását kívánják erre az évre is. És ne feledkezzünk meg a kis gyülekezetekről se, ne feledkezzünk meg imáinkba hordozni őket, mert nagy szükség van rájuk. Aztán megosztanám a testvérekkel ez évi igémet, amivel elindított az Úr ebbe az évbe. Az első ige, amit olvastam, a Galata 6:9 volt. A maga idejében aratunk, ha nem lankadunk. Tehát a maga idejében aratunk, ha nem lankadunk. És olyan jó volt ez nekem, hogy arra buzdít az Úr ezen az igén keresztül, hogy ne lankadjunk meg, tartsunk ki, álljunk meg a hitben, és legyünk hűségesek hozzá. Nagyon jó volt ezt elvenni, ezt a biztatást, mert szükségünk van sokszor arra, hogy bátorítson és biztasson az Úr, hogy kitartsunk. Az imádkozásban, az gyülekezetbe való látogatásban, és minden munkában, amit az Úr ránk bíz. Aztán a másik igém, az a 46. Zsoltár 2. és 3. verse. Isten a oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ezért nem félünk. Úgy átvonult a szívemben az, hogy milyen jó, hogy ilyen Istenünk van, ilyen Urunk van, aki biztos segítség. És azt mondja hogy az ige, hogy a nyomorúság idején. És úgy az volt a szívemben, Uram, nem tudom, mi vár ebbe az évbe rám. Milyen nyomorúság, vagy nehézség, vagy fájdalom, vagy keserűség, vagy életterhe, vagy mi vár rám. De segíts meg, hogy benned bízzak, és a te kezedet fogjam. És segíts arra is, hogy ne csüggedjek el. Én azt kívánom a testvéreknek is, hogy testvérnőknek, hogy bármi jön az életünkben, bármi nehézség, fogjuk az ő kezét, és úgy, ahogy a délelőtt hallottuk, az is úgy a szívembe talált, hogy fogjuk meg az üdvösségnek szarvát. Kapaszkodjunk bele erős kézzel, mert az egyedül, ami nem múlik el, és ami nem vész el. Aztán van egy költeményem itt, amit szeretnék felolvasni. Percnyi Páltól az idő. Minden ember ajándékban kapott parányi időt, mellyel el kell számolnia az idő ura előtt. Az idő nagy óceánján csak vízcsepp az életünk, mégis hasznos cselekvésre adta áldott Istenünk. Fut az idő, mint gyors folyam, megfékezni nem lehet. Fehér hajú aggastyánná érleli a gyermeket. Ifjúságunk úgy múlik el, mint álom, mely tovaszál. Napunk nemrég delelőn volt, s nem soká alkonyra száll. Ha ránk bizott idővel gazdálkodni nem tudunk, mit mondunk majd védelmünkre, ha elszámoltat Urunk? Boldog ember, ki hasznosan tölti a drága időt, tudja, hogy halála után örök élet várja őt. Múló időnk nem sokára időtlenség váltja fel. Add, atyánk, hogy a végtelen veled, nálad töltsük el. Azt szeretném továbbadni még ebből a költeményből. Nagyon elgondolkoztatott az, hogy mennyire fontos az, hogy az időnket mivel töltjük el. Itt a költő is azt hangsúlyozza ki. Mennyire fontos az, hogy hasznosan töltsük el az időnket. Mi, akik már idősebbek vagyunk, akik több idővel rendelkezünk, igyekezzük hasznosan kitölteni. Ne engedjük csak úgy, hogy egyik nap peregjen a másik után, és semmi hasznosat nem teszünk. Igyekezzük, nekem olyan sokat jelentett, meg olyan jó az, hogy most pótolhatom azokat a hiányokat, amit elveszítettem, amikor fiatal voltam. Bár szerettem volna többet olvasni a Bibliából, de nem volt rá fizikai időm, amennyit éppen a lelkem táplálékára olvastam. De most olyan jó, hogy sokszor utána nézhetek egy-egy igének, kikeresgélem, hova utal, mit mond, mivel függ össze. És ezek mind hasznos idők. Aztán ne lankadjunk meg az imádkozásba is. Töltsünk időt arra is. Vegyünk sorba mindent, amit az Úr eszünkbe juttat, és töltsük ezzel is hasznos időt. Aztán töltsük az időnket hasznosan azzal is, hogy eljövünk az Úrházába, amikor csak alkalmak vannak. És ne halasszuk el. Úgy a szívemben van az, hogy ahogy mondtam, hogy abban a kicsi gyülekezetben azért minden két hétben összegyűlnek, hogy mi ebből a nagy gyülekezetből olyan kevesen jövünk el a hétfő estékre. Nincs szükségünk az imádkozásra, nincs szükségünk a közösségre. Hát nem minden nap ott a kísértő, és megejteni kíván bennünket, és elejteni akar. Hát testvérnők, ezeket az időket használjuk ki, és amennyire lehetőségünk, alkalmunk van, vegyük komolyan, és töltsük hasznosan az időt, mert ahogy a költemény is mondta, az idő, Ura, elszámoltad bennünket. Segítsen az Úr, hogy amikor elszámolásra kerüljünk, tudjunk helyesen és jól elszámolni, és jól tölteni az időt. Amen. Thank you.
Szeretettel köszöntjük testvéreket az Úr Jézus nevében. Örvendünk, hogy együtt lehetünk. Valószínű, hogy mindenki örvend, hogy itt lehet. Ha néha itt-ott bánat is átjárja a szívünket, de örvendünk, hogy itt lehetünk. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Kívánjuk, hogy az Úr gazdag áldásába részesüljön következő percekben is mindaz, aki eljött erre az alkalomra. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Új szíved van, Uram, én nekem, új szíved adj, én Istenem, új szíved adj, Uram, én
boldogok a szelidek. Végignéztem a gyülekezeten, körülbelül kétharmad része a létszámnak, körülbelül annyi beteget néznek meg a professzor úr minden nap, amikor ott van Kolozsváron az onkológián. Körülbelül mind kétharmada a gyülekezetnek, egy olyan 150-180 körül néz meg minden nap reggel, 8-tól délután 5-6, amikor befejezik. És van, aki reggel 8-tól 5-től délig, akkor kerül rá a sor, van, aki délután 2 óráig, 3-ig, és ott ül, mert gyógyulni akar. Mert gyógyulni akar. Szeretném elmondani azt, hogy ott, abban a kórházban mindannyian, akik oda járnak, vagy legtöbb része, deklaráltan, tehát kinyilvánított rákos beteg, tehát halálos beteg. Mindenki gyógyulni szeretne, és azért ott ül. Várja, amikor behívják, van, aki bosszankodva várja, van, aki másképpen, van, aki csendesen, van, aki olyan csendes, hogy már bosszankodni se tud, és van, aki belülről őröli magát, de ott állnak. Arra gondoltam, hogy mi is egy jól meghatározott céllal jöttünk ide a gyülekezetbe ma délután. Körülbelül mindenki tudta, hogy egy olyan másfél óra, két órát tart az együttlét, legtöbb két órát, hogyha a vétkástestvér elszalasztja a féket, és akkor két óra, hanem akkor kevesebb. Ezt azt hogy tudja átélni bosszankodva másképpen, de itt ül. Én szeretném, hogy ne bosszankodjon, és szeretném azt, hogy ha elmondhatnám, hogy gyógyítson meg téged az Úr. Gyógyítson meg téged az Úr. Boldogok a szelidek, és ez a szelid ember Mózes mondta, hogy gyógyítson meg téged az Úr. A testvérinek 13. vers, kiállt azért Mózes az Úrhoz, mondván, Isten, kérlek, gyógyíts meg őt. Ma délután szeretné a jó Isten, hogy valami történjen az életünkbe, olyan, amit a Szentlélek tud elvégezni. És a szelídségről lesz szó. Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, az, hogy mi emberek nem vagyunk természet szerint szelíd emberek. Vannak csendesebbek, erre szokták mondani, hogy csendes víz, vagy lassú víz, partot mos. Viszont a Biblia azt mondja, hogy vannak, akiknek a nyelvük olyan, mint az áspis kígyó. Az áspis kígyói olyan mérget engednek ki, pedig nagyon csendesek máskülönben. Tehát mi természet szerint, mi nem vagyunk olyan csend, olyan szelidek, hogy ez adná azt a boldogságot, amiről az Úr Jézus beszél itt a Bibliában. Mi természet szerint, tehát mi azért jöttünk ide, mert gyógyulni akarunk. Szeretnénk megkapni a szelídség kegyelmét, a szelídség életét, a szelídség jellemét a Szentlélek által. Hanem nem volna a Galáta 20-22-be az utolsó előtti gyümölcs vitamin közé oda téve, hogy szelítség. Tehát, hogyha a lélek gyümölcse lehetne a Szentlélek nélkül, szelíd ember lehetne valaki a Szentlélek nélkül, akkor nem volna oda sorolva a lélek gyümölcse közé. Vannak csendesebb emberek, csak ugyan vannak. Vannak úgy néz ki, hogy azt is mondják egyik-másik megtévedt hívő, hogy ennek nem is kell megtérni, ez olyan csendes. Egyik-másik megtévedt hívő azt mondja egyik-másik csendes emberről, aki nem téved meg, hogy ez olyan csendes, hogy nem is kell megtérjen. Persze, hogy tévtanítás, és Isten igéjével ellenkezik ez. Tehát mi egy ember sem születtünk úgy, hogy mi boldogok legyünk, és szelidek legyünk olyan értelemben, hogy az Úr Jézus ezt az ő gyermekeinek felajánlta. Testvérünk felolvasta a Máté evangéliuma 11. részéből azt a nagyon jól ismert ige verseket az 28-tól 30-ig, ahol arról van szó, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok. Ahhoz, hogy beiratkozzunk ebbe az iskolába, a szelídséget, ahol tanítják, és ahol a mester, a tanítómester, az Úr Jézus, ahhoz nekünk meg kell térni. El kell ismerni Isten előtt, hogy mi nem vagyunk szelíd emberek. Akármilyen csendesek vagyunk, de nem vagyunk szelíd emberek, abban az értelemben, ahogy abban az iskolában értékelik a szelídséget. És ad kegyelmet a Jóisten arra, ebbe az iskolába, mielőtt beiratkoznánk, ad kegyelmet a Jóisten arra, hogy a Szentlélek által megszomorodjunk, és összetörjön a szívünk, az a csendes szívünk, amitről mások is azt mondják csendes, mi is azt mondjuk magukról, hogy csendes, nem is kavarodunk föl, ha valaki föl nem kavar. Csak akkor kavarodunk, ha valaki kavar. És hogyha megtértünk a Jóistenhez, kegyelmet kaptunk a Jóistentől, hogy új szívet, úgy látom, hogy tévedtem volna, hogyha ezt az éneket nem kértem volna föl most, hogy új szívet adj, Uram Istenem, ezzel az új szívvel lehet ide beiratkozni. Isten nem tanítja azokat az embereket szelideknek lenni, más egyébre sem tanítja az Isten az embereket, ha nincsenek megtérve. Nincs ki tanítson. Tehát ahhoz, hogy a szelídség jézusi leckéjét és jézusi lelkülettel tanulhassuk, ahhoz már kell az új élet. Régi élettel, meg nem tért élettel, Sátán barátságába élve, a világ örömeit is hajhászva, vagy keresve, vagy a világ szerinti boldogságot, nincs ki tanítson. Az Úr Jézus nem akar olyanokat tanítani, akik képtelenek a tanulásra. Nekünk feleségemmel az életünk folyamán volt alkalmunk sok olyan kórházba járni, ahol halmozottan, vagy kevéssé halmozottan fogyatékos gyermekek voltak. És nem lehetett tanítani akármit nekik. Mert nem voltak képesek fogadni. Nem voltak képesek tanulni. Mert halmozottan sérültek voltak az ő gondolkodásukban. Nem hibások ők ezért, sem a szüleik nem voltak hibások. Lehet önhibájukon kívül. Lehet, hogy éppen azért engedte a Jóisten, hogy megdicsőtessék az ő szent neve. Emlékszünk a bibliai történetre, amikor jöttek a tanítványok, és kérdezték, hogy ki vétkezett. Őé vagy a szülei, mikor a vakon született embert meggyógyította. Ezért, drága testvéreim, ma délután szeretnék mindenkit kérni arra, hogyha nem tudott a Jóistenhez közeledni, vagy nem engedte, hogy a Jóisten az ő szerető szívére szorítsa őt, és ha nem engedhette, hogy megtapasztalja a golgotai áldozatnak kedves melegségét, ami onnan árad, és hogy kicserélje a szívét, ne fogjon neki ma a szelídség leckéjének tanulni. Mert nem neki szánt az Úr. Nem ez az első lépés. Az első lépés a megtérés. Hogy alkalmas legyen a Jézus iskolájába a jézusi leckét, a jézusi lelkülettel tanulni. És miért nem mondhatnám, és miért ne kellene mondani, hogy megadhatja a Jóisten, hogy ezen a délután mélyen elgondolkozol velem együtt, és azt mondod, Uram, én megtérek hozzád. Én félreteszek minden büszkeséget. Én félreteszek minden jó tulajdonságot, amit én úgy gondoltam, hogy magamban jó tulajdonság. Én félreteszem, és oda teszem a te lábaidnak zsámolyához, a kereszthez jövök, cseréld ki a szívemet. Tedd alkalmassá, hogy a szelídség leckéjét tőled tudjam tanulni, ami átjön a lelkembe. Amit nem csak fejjel fogok tudni, hanem a szívem is ráhangolódik, és a lábam, és a szám, és a nyelvem, és a fülem, és az egész lényem. Ezért boldogok a szelidek, mert örökségül bírják ezt a földet, boldogok azért, mert ilyen kapcsolatba kerülnek a Jóistennel. Ilyen kapcsolatba kerülnek a Jóistennel, hogy a Jóisten taníthatja őket. Hogy eléri az ige, hogy hatással van az ige, ahogy testvérnünk mondta, hatással van az ige az ő életére, és azt mondja, ezt a dolgot azért nem teszem, mert Isten szent lelke már megfedett. Isten már szólt hozzám. És ezeket azért nem teszem, ezt teszem. Nem azért, mert jobb vagyok, mint más, hanem azért, mert megtértem, mert újjászült Isten szent lelke. Aztán ezután azt is szeretném elmondani, hogy a szelid emberek nem tökéletes emberek. A szelid emberek nem tökéletes emberek. Nekünk olyan elképzelésünk van a szelid emberekről, hogy lehet kenyérre kenni, mint a vajat. Nem tökéletes emberek egyáltalán. A szelid emberek nem tökéletes emberek. Mózesről azt írja a Biblia, és ugye maradunk Mózesnél, mert ez az ige ma délután, és által akar tanítani a Jóisten. Azt írja a Biblia, Isten azt mondta, hogy beszéljen a sziklához, ő pedig nem beszélt, nem csak beszélt, hanem megütötte a sziklát, és Isten emiatt nem engedte Mózesnek, hogy bemenjen a Kanaán földére olyan értelembe, testi értelembe. A Pizga hegyéről benézett, betekintett abba az ígéret földébe, amit ígért, de nem mehetett be, mert nem volt tökéletes ember, és ahelyett, hogy csak szólt volna a sziklának, megütötte a sziklát. A szikla pedig Jézus vala. Jézus pedig nem ütni, hanem csókolgatni kell a fiút, hogy meg ne haragudjon. Ezt olvassuk a Zsoltárok második részébe. Nem tökéletes emberek, de a tökéletes útjára lépett, és azon igyekvő emberek. Nem tökéletesek. Lehetnek néha szeszélyesek, lehetnek néha makacsok, lehetnek néha agresszívek, persze megtérés előtt, de még azután is megkísértethetnek, mert a szelídség nem a tökéletességet jelzi és jelenti, hanem azt jelenti, hogy a szelíd ember nem harcol magáért. És itt Mózes életében és az Úr Jézus életében nagyon látjuk, hogy nem harcol magáért. Nem védi magát. Volna lehetősége, s nem védi magát. Emlékszünk az Úr Jézusra, hogy mikor elmondta, hogy ő megvédhetné magát? Emlékszünk? Hangosan tessék mondani, megyesi testvér. Azt mondja, megvédhetné magamat, de nem védte. Nem védte. Mert szelíd volt az Úr Jézus. Rábízta az Istenre, hogy ő védjen. Ő intézkedjen az ő élete fölött. 40. Zsoltárban, a 7. versben olvassuk. Jövök, Atyám, hogy cselekedjem a te akaratodat. Mindazáltal ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. Olyan szívbe markoló ígék ezek, és annyira szembesít engem és minket, ami drága megváltónkkal, ami drága Úr Jézus Krisztusunkkal, akinek az országába menendők vagyunk, és olyanok leszünk, mint ő, azt mondja az ige, nem is olyan rég, valamelyik vasárnap olvastuk a János leveléből, hogy lássátok, hogy mi nagy szeretetet mutatott nekünk az Atya, hogy most Isten gyermekei vagyunk. Hogy mivé leszünk, még nem tudjuk, de mikor meglátjuk, olyanok leszünk, mint ő. És mi ennek az Úr Jézusnak a nyomdokába lépünk, ennek az Úr Jézusnak a modellező kezébe, szent lelkének a munkája alatt vagyunk, és az ő golgotai áldozata munkája és formája mi életünket, és legyen áldott az ő szent neve. Ezért jöttünk ma délután ide. És addig, amíg hallgatjuk itt az igét, addig mind arra gondolunk, vajon szelíd ember vagyok én, vagy nem vagyok szelíd ember. Még itt ebben az igében az is benne van, hogy nem véletlen, hogy ez a, az az igen ma délután három testvérről szól. Egyiket úgy hívták, hogy? Hogy hívták? Mózes, közben Izrael vezetője volt, sőt, felhatalmazott vezetője volt, aki az Izrael házán hű szolga volt. És volt Áron, és volt Mirjam. Édes testvérek. Vér szerint édes testvérek. És itt ütött ki a botrány. Nem is valami idegenek között. Nem is valami idegenek között. Három édes testvér. És Mózes ebben a helyzetben nagyon jól vizsgázott, és ebből szeretnék valamiket aláhúzni, hogy mi történik akkor, amikor van szelid ember is a testvérek között. Mi történik akkor, amikor van szelid ember is a testvérek között. Nem tökéletes, szelid ember. És ide a szelidséghez még az, de majd tovább. Az első dolog, hogy soha, ez életben nem megy soha egy család se a törvényszékre, hogyha köztük van egy szelid ember. A testvérek a föld miatt nem fognak törvénykezni. Mert lesz egy szelid ember, aki nem fogja védeni a saját jogát. A többiek áskálódnak, a többiek lenyomnák, ő pedig nem fogja védeni, és ahhoz, hogy veszekedjenek legalább kettő, de három kell. Ahol szelid ember van, ott megtörik a csont. Ahol szelid ember van, ott elcsendesednek a viharok. Ahol szelid ember van, ott belépik az Isten. És Mózes egy ilyen szelid ember volt. Volt egy kis igazuk ezeknek a testvéreknek, Áronnak is, és Mirjámnak. Volt egy kis igaza, hogy Kusita asszonyt vette feleségül. De arra nem volt bölcsességük, és a Szentlélektől tanítást nem tudtak elfogadni, hogy itt egy prófétai dolog van, mint Hóseás idejében, amikor Isten azt mondta Hóseásnak, a prófétának, hogy vegyen el egy paráznasszony feleségül. Hogy mutassa meg az ő prófétai élete által, Hóseásnak semmi kedve nem volt erre. Hóseás nem egy parázna ember volt, hanem egy szent ember. De mint proféta teljesítette Isten akaratát, hogy bemutass ennek a világnak Isten, hogy szereti az embereket. És Mózes itt elvette feleségül, ha olvassuk a második részt is, elvette feleségül ezt a Kusita asszonyt, mert Isten be akarta mutatni akkor a Mózes idejében is, hogy a pogányokat is szereti. De ez kivétel, a Hóseási esemény is kivétel, a Kusita asszonnyal való összeházasodás is kivétel. Ez azt jelenti nekünk, mostan élő embereknek, és az akkori világban élő embereknek nem így kell csinálni. Ez egy speciális eset, amelyiket Isten az ő bölcs akarata szerint az ő szent embereire rábízhatta, hogy így csinálja, hogy megmutathassa az egész világnak, hogy mindenkit szeret az Isten. Tehát nehogy valaki azt mondja, mint ahogy mondta nekem valaki, hogyha Dávid a mennybe jut, akkor én is mennybe jutok, mert neki is sok felesége volt, nekem is. És nekem az a mennyország, ami Dávidnak jó, nekem is jó, azt mondta. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Isten meg akarta mutatni, hogy szereti a pogányokat is. Mózes pedig nem védte magát, mert Mózes biztos volt a dolgába, hogy Isten egyet ért ezzel. A másik dolog, a szelíd ember, aki újjászületett, akit Isten kegyelme és Isten szeretete és Isten hatalma véd, az az emberről azt tudjuk elmondani Mózes esetében, hogy a szelíd embernek mindig vannak irigyei. A szelíd embernek mindig vannak irigyei. Mert a szelíd embert Isten védi. A gonosz emberrel pedig szemtől szembe perlekedik az Isten. És a szelíd embernek vannak mindig irigyei. Kedves testvérem, kedves hallgató, kedves barátom, ha az Úr Jézus nyomdokába léptünk, akkor boldogok vagyunk, mert szelidek vagyunk, de erre számolni kell, mindig lesznek irigyek. Mindig lesznek, akik piszkálódnak. Mindig lesznek, akik alá szeretnének ásni. De a szelid ember bízza jó Istenre az ő dolgait. És ez egy óriási örökség itt ezen a földön. Óriási örökség itt ezen a földön, nem? Hogy nem kell haragudjál. Hogy nem kell a másikra orroljál. Hogy nem kell a másikat bántsad. Rá tudod bízni a jó Istenre. Azonnal, mikor ezek az emberek azt mondták Mózesnek, és Mózesről, hogy vajon csak általa szól az Isten? Azonnal Isten lépett. Azonnal. Azonnal megszólal az Isten. Azt mondja, gyertek csak ide. Mind a hárman. Mind a hárman. Érdekes az Isten fegyelmezése. Érdekes az Isten viselkedés módja. Mózesre irigykednek, Mózesre haragusznak, Mózest megszólják, és azt mondják, hogy csak neki szól az Isten. És erre Isten ezt meghallja, és azt mondja, gyertek mind a hárman. A találkozás sátor elé. És kimennek a találkozás sátora elé, és Mózest arrébb küldi a jó Isten, és elkezd beszélni Áronnal és Mirjánnal. És azt mondja, ha proféta van köztetetek, én álomba és látomásba beszélek vele, de nem úgy az én szolgámmal, Mózessel, hanem vele világosan szemtől szembe beszélek. Kedves testvéreim, látom itt Tamást, Attila, meg a többieket. Tudjátok, hogy mi nem vagyunk alávalók, mint Mózes? Tudjátok, hogy nem személyválogató az Isten? Ha valakit ő az ő szolgájának nevez, az az ő szolgája. Itt egy másik igehirdetés következne, vagy kellene következzen, de nem következik most. Ki az Isten szolgája? Akitől szemtől szembe világosan beszél az Isten. És nem akárkivel, hanem a két lázadóval. Azt mondja, nem féltetek ezt, nem féltetek az én szolgám ellen beszélni? Képzeljétek el ezt a képet. Képzeljétek el ezt a DVD-t. Amikor ott van az Isten, és ott van a két lázadó, Mirjam és Áron, és szembeáll az Isten velük, és azt mondja, nem féltetek az én szolgámmal ezt csinálni? Amikor ezt kérdezi az Isten. Igen, mert a szelid emberek nem kell magukat védjék, védi az Isten őket. Védi az Isten őket, és fegyelmezi azokat, akik ellene szólnak. Nem féltetek? Ezt a kifejezést. Hogy van az új fordításban? Kérném, olvass el valaki. 8. vers. Hogy mertetek hát? Nem féltetek szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen? És felgyullad az Úr haragja őrájuk, és elméne. És Miriam pokros lett. Testvéreim, Istennek vannak ilyen fegyelmezési eszköze is. Mert mikor Sámuel idejébe királyt kért Izrael, Sámuel nagyon el volt keseredve. Nagyon meg volt szomorodva. Önvizsgálatot végzett ez az ember, és a porba hullott, és azt mondja, mit csináltam én, hogy mi az, amit nem jól csináltam, mondja magába, gondolkozik magába, olvassuk a sorok között, nem a sorokban, hanem a sorok között, mit csináltam, töpreng Isten előtt, és gyötri magát Isten előtt, a mennyei atya előtt, mit csináltam én? Azt mondja, adjál neki királyt, mert nem téged gyűlöltek meg, hanem engem, mondja Isten. Majd aztán, és mondd el nekik, hogy mi jár a király, hogyha a királyt kértek. Mondd meg, hogy a királlyal még mi jön. De ne problémázz, mert nem téged gyűlöltek meg, hanem velük van bajok. Engem gyűlöltek meg a mindenható Istent. Adj királyt nekik. És ezt csinálja Sámuel. Azután megbánták, de már késő volt. Mert amit az ember elvet, azt le kell aratni. Itt még mondok valamit, amit Isten úgy érzem, hogy a szívemre helyezett. A szelíd ember jelenlétébe juthatnak mások bűnbánatra. Figyeljétek meg, hogy mit mond itt az ige. Mondd azért Áron Mózesnek. Ki volt Áron? Mózesnek a kisebbik testvére. Ki volt Mózes? A meghatalmazott Izraelben. A nép vezére, Isten fölkent szolgája, aki abban az időben a legszelidebb ember volt, de nem tökéletes. És azt mondja Áron Mózesnek, kérlek, Uram, ne tulajdonítsd nékünk e bűnt, mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk. Bűnbánat. A szelid ember jelenlétében bűnbánatra juthat a bűnös. Figyeld meg! Ivánicki testvérnőnek hány testvére van? 5, 6 vannak. Hány férfi van közöttük? Melyiket szokta úgy nevezni, hogy Uram? A 3 férfi közül. Egyiket se. Itt pedig azt mondja Mózesnek Áron, hogy kérlek, Uram, ne tulajdonítsd nékünk bűnnek, mert eztelenül bolondul cselekedtünk. Nem azt mondja, tesókám, mosolyognak a testvérek, de mi elütjük ezzel. Mikor bocsánatot kérünk a testvérünktől, akkor úgy kérünk bocsánatot, mintha az Úrtól kérnénk. Fogarasi Lajos letérdelt a feleség előtt, 7 ember előtt. Jött be tagfelvételre, és letérdelt a feleség előtt. És összefogta a kezét. Senki nem mondta neki. Összefogta a kezét. És a nagy fekete arcán peregtek le a könnyek. És azt mondta, drága feleségem, meg tudsz bocsájtani. A jó Istentől kértem bocsánatot, de tőled nem, hogy megcsaltalak. Kérlek, bocsássál meg, ha meg tudsz bocsájtani. És pergettek le a nagy fehér könnyek az arcán. Csak a könnyek voltak fehérek, és a foga. A többi fekete. És oda megy a felesége, és felsegíti, és egymás nyakába borulnak. Soha nem láttam ilyen bocsánatkérést. Az az egyet. Mert mikor bocsánatot kérünk az Istentől, és akkor bocsánatot kérünk a testvérünktől, és nekünk olyan nagy szükségünk van a testvérünk bocsánatára, mint az Istenére. És az Istenére, mint a testvérünkére. Kérlek, Uram! Azt mondja a testvérének, Áron, Mózesnek. Kérlek, Uram! Ne tulajdonítsd nékünk bűnnek, hogy bolondul és esztelenül cselekedtünk. A szelíd embernek a jelenlétébe, és Isten adhat ilyen kegyelmet. A szelíd ember imádkozik a bántó testvér gyógyulásáért. Azt mondja, imádkozz értünk. Kiállt azért Mózes az Úrhoz, mondván, Isten, kérlek, gyógyíts meg őt. Kérlek, ne legyen olyan Mirjam, mint a holt, amelynek húsa félig megemésztetik, mikor kijön az ő anya méhéből. És akkor kiállt a Mózes az Úrhoz, és mondta, Isten, kérlek, gyógyíts meg őt! És Isten meggyógyította Mirjámot. De nem engedték be a táborba. Mert a szelíd ember ragaszkodik az Isten törvényéhez. És 7 napig azt mondja, meg van gyógyulva, azt mondja Mózes, meg van gyógyulva, de ha valakit az apja leköp, akkor is nem kell legalább 7 napot kimaradjon a tábor körül. Ez azt jelentette, ha valakit az apja leköpött, hogy megfenyítette. Ha előmegyünk egy kicsit, és a Mózes második könyvéből olvassuk, jobban van a harmadik könyvéből, akkor ott azt olvassuk, hogy amíg meg nem gyógyul, addig nem mehet be a táborba. Ott nem ír 7 napot. De hogyha az valakit az apja leköp, vagy ha valakit megfenyítettek, ha nem volt egyéb semmi probléma, akkor is 7 napot külön kellett legyen, mert Istennek ez volt a törvénye. Látszódjék, hogy különbség van a szentség és a nem szentség között. Mi sokszor úgy néz ki, hogy szelídebbek vagyunk, mint az Úr Jézus. Mi engedjük, hogy jöjjön, menjen a bűnös. Vagy jön ima órára, vagy nem jön ima órára. Vagy imádkozik, vagy nem imádkozik. Jöhet, mehet. Nagy szeretetünk van nekünk. Azt mondja, nem számít. Nem számít. 7 napig nem jöhet be a közösség. Legyen különbség, legyen határ, hogy meddig tart az Isten gyülekezete, és meddig tart a világ. Nem lehet összekavarni a világot az Isten gyülekezetével. Kell legyen egy határ. Időben is és térben is. És Isten ezt megtette, mert a szelid emberek Jézus Krisztus szelidségét tanulják, nem e világi szelidséget, nem e világi jókedvűséget, nem e világi hizelkedés, hanem a Jézus szentséges szelidségét. Ott pedig rend van, szentség van, és igazi helyreállás van. Isten segítsen meg mindannyiunkat, hogy várjuk és vágyjuk az ebből az életből fakadó boldogságot már itt ezen a földön és az örökké valóságban is. Amen. Köszönjük ezt a drága iskolát. Áldott Istenünk, mennyei atyánk, áldott tanítómesterünk, Jézusunk, aki nem csak beszéltél a szelídségről, hanem élted is azt a te isteni és emberi mi voltad szerint. Köszönöm, hogy engem is beírtál nagy kegyelmedből ebbe az iskolába. Szégyellem, Uram, hogy még megtérésem után is sok bajod volt és van velem. Többször nem tudtam megtanulni, és nem tudtam odafigyelni, és nem engedtem, hogy Uram legyél az életemben, és nem uralhattad se számot, se gondolatomat, se cselekedeteimet mindig. Köszönöm, hogy még egy lehetőséget adtál nekem, és drága osztálytársaimnak, testvéreimnek, hogy a te iskoládba eltöltsünk másfél-két órát. Kérlek téged, drága szent lelked által, munkálkodjál tovább az életünkben. Amen.
Amen.